Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőséggel, Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek megáldó közösségében. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Hagyjuk meg fejünket, és eképpen fohászkodjunk. Nagy kegyelmű és mindenható édesatyánk, hála telt szívvel köszönjük meg a te drága jelenlétedet, amellyel egy gyülekezetben és a szívekben és lelkekben munkálkodtál az elmúlt esztendőben és az azóta eltelt időben. Köszönjük, Urunk, hogy mi, akik eljöttünk talán egy kicsivel messzebbről, láthatunk áldást, áldásokat, életet. Köszönjük, Urunk, hogy a szívekben és lelkekben reménység van. Add meg, Urunk, mennye édesatyánk, hogy amikor most a te szent ígédre figyelmezünk, erősíts meg a mi hitünket, hitvallásunkban való reménységünket, és adj nekünk erőt a te drága szent lelkednek ereje által, hogy azt a szolgálatot, amelyben bennünket elhívtál, és amelyre méltónak találtattunk, habár semmit nem tettünk érette, azt a te drága kegyelmedből és hűséggel végezhessük. Így áld meg most bennünket, Jézus Krisztusért hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek szent igéjét, amellyel megszólítani kíván most bennünket, amelyben írva található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a 11. fejezet 27. versétől a 32. versét terjedő ige szakaszból. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, a mai napi újszövetségi ige szakaszunk az úrvacsora szereztetésének, és annak egy magyarázatát, egy értékét, egy különleges formáját adja elénk. Nagyon fontos az első mondatban lévő első szó, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát. Kedves testvérek, ez a szó, hogy méltatlan, ez már maga is olyan beszédes. Hiszen, ahogy az imádságban is mondtam, mi magunk ugyan saját erőnk, saját életünk, saját lelkünk szerint méltatlanok vagyunk az Úr kegyelmére. Mégis Isten úgy talált bennünket, hogy alkalmas a mi életünk cserépedénye, hogy Isten igéjét, Isten lelke által hordozza. Tehát maga az, aki méltatlanul veszi az Úrnak testét és vérét. Mit is jelent ez valójában, testvérek? Az egész életünk és az egész hitünk ott indul el, amikor az ember rádöbben arra, hogy bűnös, megváltásra szorul, és a megváltásban Jézus Krisztus az egyetlen, aki szóba jöhet, aki kiválthatja a lelkünket a bűnökből. Úgy kezdtem a mondatot, hogy ha valaki tudja, hogy bűnös ember. És bizony, testvérek, az egyházban is, az embereknek a gondolkodásában ott van az, hogy mi talán nem vagyunk olyan bűnösek, mint a másik. Állandó problémája ez az egyháznak az első pillanattal kezdve, hogy ki bűnösebb, mint a másik. Ki méltóbb, hiszen emlékszünk, a tanítványok is azon versengtek, hogy ki hova fog kerülni, ki lesz a méltóbb. Itt a presbiteri gyűlésen csendesen hallgattam végig az értékeléseket, a gondolatokat. Volt egy nagyon érdekes felvetés, amin én magam is elgondolkoztam. Azt kérdezte az egyik testvér, hogy felsőbb szinten milyen koncepció van. Az én lelkipásztor testvérem ügyesen hárította, hogy én ezt ebben nem jelentkeztetek, én ebben nem nyilatkozhatok. És igaza is van. Mert az egyházat nem felülről, nem az egyházi felülvaló hatóságok által kell nézni. Soha nem így működött az egyház. Az egyház az alapsejtből indul el, belőled. Te vagy Isten fia. Te vagy a kiválasztott. Te vagy az, akivel Isten szövetséget kötött. És a békesség lakozik a te szívedben, Isten szerint való békesség, öröm, mennyei boldogság, onnantól kezdve te vagy a világ világossága. Ha te vagy a világ világossága, akkor a fényeket össze lehet gyűjteni. Ez a gyülekezet. A gyülekezetben itt is szép szolgálatok vannak, hallottuk. És örültem, hogy büszkék a testvérek a szolgálatokra. Tehát nem méltatlanok. Mert Isten úgy döntött, úgy látta jónak, hogy ebben a gyülekezetben ezeket a szolgálatokat elindítsa. Nem a magunk tudása szerint. Nem a magunk erejéből, nem a magunk elképzelése szerint, hanem azért, mert Isten méltónak találta egyen-egyenként a lelkünket, az életünket, az élethelyzetünket, hogy elindítsa ezeket a szolgálatokat. És azt kérdezték ugye, hogy mi a koncepció? A koncepció az, hogy legyenek ilyen gyülekezetek, amelyek talán egy kicsivel erősebb fénnyel tudnak világítani. Mert az is elhangzott, hogy nem jó a kommunikáció, nem tudunk egymásról szinte semmit. De hogyha olyan világosságunk lenne, és olyan örömmel tudnánk a mi világosságunkat az emberek felé fordítani, és az az öröm, az a szíveken keresztül átragyogna, akkor tudnánk egymásról, akkor megismernénk egymást. Akkor hallanánk azt, hogy micsoda óvodai csoportok vannak itt. És hogy hogyan viselkednek, hogyan fordulnak a gyülekezet tagjai az idősekhez. Nagyon szükséges látni azt, testvérek, hogyha látjuk a mi életünket, hogy mindezeket imádságok, nagyon sok imádság előzi meg. Az emberek szívében és lelkében Isten indítja el az imádkozó lelkületet is. Azt, hogy akarjatok. Az én akaratomat ismerjétek meg. A ti akaratotokkal az én akaratom egyesüljön. És akkor innentől kezdve elindul mindaz, amit missziónak nevezünk. És akkor a küldetés tudat, az nem csak egy szlogen, nem csak egy elképzelés, hanem egy belülről folyó és egy belülről érkező, a szívnek és léleknek mélyéről érkező csodálatos elhatározás. Hiszen azt szoktuk mondani, hogy az az igazi keresztény ember, aki reggel úgy ébred fel, hogy imádság után érzi Isten kegyelmének kiáradását, és azt, hogy Isten hova indítja, milyen irányba, milyen célok felé. Tehát így leszünk méltóak. De hát ugye azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy akinek van füle, az hallja. De hogy indulunk el reggelente? Te, aki sejt, akiből a világ világossága lesz, akik fényforrásaiból összeáll egy igazi fény, egy igazi erő. Isten lelke lakozik-e mi bennünk gazdagon, és mi a szavait, az Isten beszédét, amely szintén gazdagon kell, hogy teremjük annak a gyümölcsét, és azt tudjuk megmutatni az emberek felé, ezt az erőt, ezt demonstráljuk. Amit Istentől kaptunk, azt tudjuk-e továbbadni? Úgy azt kezdtem elmondani az elején, hogy aki tudja, hogy bűnös. Én esténként úgy szoktam lehajtani a fejemet, Uram, milyen bűnös ember vagyok én. Mennyi mindent elém hoztál. Mennyi mindennel megajándékoztál. Mennyi mindent adtál nekem a nap, és én mennyi minden mellett elmentem. Hát még egy irgalmas samaritánusnak sem volnék jó, mert elmentem a lehetőségek mellett. Úgy, mint az irgalmas samaritánus történetében a pap és a lévita. Mi, keresztény hívő emberek, amikor készülünk az úrvacsorára, akkor fontos, hogy átértékeljük az életünket. És nézzük meg, nézzünk bele a tükörbe, a Bibliába, Isten beszédébe, hogy vajon mindent elkövettünk-e azért, hogy Isten országát építsük. Mert ha nem tettünk meg, ha mi magunk is engedtük a világ részéről befolyni a lelkünkbe az elégedetlenséget, a haragot, a gyűlöletet, az igazságtalanságon való különleges öröngéseket, ezt mind megtettük, akkor, kedves testvérek, nem tudunk Isten megszolgálni. Akkor nem tudjuk megtenni. És azt mondja az igénk, milyen érdekes, ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert magunkat nem ítéljük meg, azt mondjuk, mi jók vagyunk. De Isten megítél bennünket, akkor látjuk, hogy nem jók. Isten ítéletét ugye megkérdezhetnénk, hogy honnan tudjuk? Hát a Szentírásból. A tükörből, amiben beletekintünk, és azt mondjuk, hogy oly rúdságokkal teljes az életünk, és Istenünk, neked mégis kedvesek vagyunk. Te mégis azt mondod ránk, hogy jók vagyunk. Ezt csak az ő fiának köszönhetjük. Mindannyian tudjuk. De tudjuk. Biztosan tudjuk. Mert ha nem tudjuk, akkor méltatlanok leszünk. Akkor méltatlanul vesszük az úri szent vacsorát. És kedves testvérek, ennek az ige szakasznak van egy nagyon különleges másik értelme, folyamánya is. Azt gondolnánk, hogy ez csak rólunk szól. Addig szól rólunk, amíg beletekintettünk a tükörbe. És beletekintettünk az életünkbe, a gyengeségeinkbe és elesettségünkbe, és rájövünk arra, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy erősebbek legyünk. Így van. De többről van szó. Mert Isten nem csak magunkhoz küldött el bennünket. Azt mondta, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Elmenve. Hát elmentem én, Uram. Vagy itthon ültem és vártam. Hát, ha a tévé elé, ahol én ülök, más is be fog ülni mellém. Vagy elmentem és valóban megtettem, amire kértél engem. Amivel megbíztál. Amivel elküldöttél. Vajon megtettem-e? Számtalan esetben rájövünk aranyra. Ha pedig nem, akkor lássunk és nézzünk. Nézzünk körül. Nézzük meg, hogy fele barátaink vajon hogyan készülnek az úri szent vacsorára. Itt lesz majd a húsvét. Előtte a bűnbáti hét. Mennyire hívjuk a testvéreinket a bűnbáti alkalmakra. Mennyire hívjuk őket, hogy gyere el velem, készüljünk fel együtt. Hát én nem vagyok még kész arra, hogy az Úrnak ezen kegyelmében részesüljek, de megyek. Gyere te is velem. Gyere és kövess engem. Legyünk együtt. Együtt boruljunk az Isten színe előtt, és kérjük az ő drága kegyelmét az életünkre. Sokszor eljutunk abba a gépies állapotunkba, mint keresztény emberek, hogy hát elmegyünk, mert kell. Elmegyünk, mert szokás a bűnbánat. Ha csak erről szól, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. De hogyha mi tudjuk, hogy betegek vagyunk, akkor nem az orvoshoz megyünk el? Az áldott orvos Jézus Krisztus. Ott van ez a szép régi énekünkbe. A hallelujás énekekbe. Vajon elmegyünk? Tudom, hogy beteg vagyok. Érzem. Érzem, hogy nem tudok elég szeretetet adni a fele barátaimnak. Vagy egyáltalán szeretni. Érzem-e azt, hogy a bennem lévő szavak, gondolatok, amelyek kijönnek, azok nem gyógyítanak, nem építenek, hanem néha inkább robbolnak. Hogy sebeket okoznak. Érzem-e ennek a súlyát, a fájdalmát. Mert mihelyt érzem, ez nagyon jó dolog. Akkor tudom, hogy hova kell menni. És az Úr Jézus Krisztus meggyógyít. És az Úr Jézus Krisztus kegyelmében részesül. Kedves testvérek, én mindig elmondom ott Szirmán az én kis gyülekezetembe, hogy testvérek, nekünk a legnagyobb ajándék az úrvacsorasztás után a feltöltött missziói lelkület. Amikor Érzem a bűnbocsánatnak azt a csodálatos, édes ízét. És most elmegyek és elmondom mindenkinek, hogy mit is tapasztaltam. Mindannyian menjünk el. Mindenkinek mondjuk el. Mert kell az embereknek. Hát ők nem tudják, mi az, hogy bűnbocsánat. Ők nem tudják, mit jelent az, hogy bűn nélkül is lehet élni. Hát mondjuk már el nekik. Hát annyira szeretnének ők is így élni. Csak sajnos még azt sem tudják, hogy mit szeretnének. De a mi életünk az pont erről kell, hogy szóljon. És egészségesek leszünk. És bátrak leszünk. És élni fogunk. Nem meghalunk, mint ahogy mondja Zsigmond. Élni fogunk. Az az igazi élet, testvérek, amikor adni tudunk egyre többet. És egyre több embernek adni tudunk. Én gondolom, hogy akik a diakoni csoporttal elmennek az őszi napsugárba, találkoznak nagyon sok idős ember, akik vágyakoznak, akik éheznek, szomjúhoznak egy szóra. Talán csak annyira, hogy tetszik lenni, vagy egy mondatra, hogy tetszik lenni. És valaki megkérdezi tőlük, hogy vagyok. Most már jól, mert megkérdeztétek, mert beteg vagyok, mert talán szomorú is vagyok, mert talán egyedül érzem magam. De már nem. Már valamit nyertem újra. És ez adja meg a koncepciót, testvérek. Menjünk el, és cselekedjünk. És ennek a tetemvári gyülekezetnek pedig az adja meg, hogy hallottam, hogy még az óvodás csoporton nem mindenki volt. Nem baj, majd lesztek sokan. A szívvel és lélekkel, ha a szívetekben elévő Jézus Krisztus örömével és erejével fogtok hatni, akkor meg lesz. Jézus mindig megkérdezte a betegeket, amikor megjött, hogy te mit akarsz? Meg akarok gyógyulni. A hited megtartott téged. Látszom meg bennünket az a hit, amely szintén Istentől származik, és amelyben erő van. Nem erőtelenség, nem gyengeség. Erőtelenek vagyunk mi magunk, de Isten kegyelméből erősek lehetünk. A Szentlélek ereje által csodákat tehetünk. Csak el kell hinnünk. És talán itt szoktunk hibázni, hogy már ezeket nem merjük elhinni. E bizonyos részeket elhiszünk, de az egészet nem. Nagyon nagy feladata van ma ezeknek a kedves presbitereknek, gyülekezeti tagoknak, lelki pásztoroknak. Direkt a lelkészeket hagytam hátra. Ők úgyis nagyon sok mindenben igénybe vannak véve. De a gyülekezeti tagok. Mert a lelkészek azt mondják, hogy hát persze, hogy hivatalból kell, hogy világítson. De te nem. Te nem egy hivatalnok vagy. Te rád még nem sütötték rá azt a bélyeget, hogy te Isten hivatalnoka vagy. Te több vagy. Szabad vagy. És ebben a szabadságban találd meg a te szolgálatodat. Életednek az örömét. Mert akinek öröm van a szívében, az gyógyítani fog, az bátorítani fog, az reménységet kelt, és nem lesz méltatlan, hanem Istennek érdemes gyermeke lesz, aki megtisztul, és ezt a tisztaságot viszi majd az emberek lelkébe és életébe. Azt kívánom, testvérek, hogy minél több ilyen alkalom, és minél több ilyen örömforrás adódjék az életetekben, a családotok életében. Mert így lesz teljes, és így lesz áldott valóban, még több áldással teljes a ti életetek, és a ti gyülekezeteknek élete. Isten áldjon meg benneteket. Amen. Nagy kegyelmű és mindenható édesatyánk, köszönjük, hogy ma is buzdítottál bennünket. Jó volt belenézni egy kicsit a tükörbe, meglátni a rúdságainkat, de azt is, hogy mennyire szépé, és mennyire tisztává tudsz formálni, lemosni Jézus vérével bennünket. Olyan sok szolgálat, és olyan sok lehetőség van. De sokszor talán ebben a sötét, vagy szennyezett világban, amelyből sokszor ránk is rakódik, nem vesszük észre, hogy mennyi örömforrása lehet az életünk, a szavunk, a gondolataink, a tetteink és a cselekedeteink. Add meg, Urunk, hogy a te drága szent lelked munkálkodjék az életünkben. És azt, amit megfogadtunk, és amit oly sokszor igyekszünk hitvallásban összegezni és megfogadni, azok váljanak valóra a mindennapi hitvallásainkban. Könyörgünk, mennyei édesatyánk, hogy amikor sebeket hordozunk, vagy betegek vagyunk, gyógyíts meg bennünket, és érezzük meg a gyógyulásnak azon örömét, amely által felismerjük, hogy a te gyógyításod az mindennél több, és erre a gyógyításra mennyire sokan várnak még. Így gyógyítsd meg az elesetteket, az árvákat, a betegeket, a szenvedőket, a nélkülözőket. Gyógyítsd meg azokat, akik a közömbösség szörnyű betegségében szenvednek. Így könyörgünk a gyászló testvéreinkért. Mutasd meg Jézus Krisztus feltámadásában azt a fényt és világosságot, amely kivezeti őket a halál árnyékának a völgyéből, és amely biztos reménységben a felkészülés idejét adja őnékik. Könyörgünk, mennyei édesatyánk, ezért a gyülekezetért, az itt folyó szolgálatokért, a lelkipásztorokért, az ő családjaikért, az ő életükért. Adj nékik, Urunk, minél több örömet. Itt a szolgálatban, a gyülekezetben, és könyörgünk a presbitérium szolgálatáért, akik szabadabban szolgálhatnak téged. Könyörgünk, mennyei édesatyánk, a mi egyházunkért, annak megújulásáért. Add, Urunk, hogy minél több imádság szóljon azért, hogy legyen változás, legyen megtérés, és legyen szerinted való örök életünk. Így kérünk most, mennyei édesatyánk, hallgass meg bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.